Sisupál azonban ahelyett, hogy a pokoli életbe süllyedt volna, nyomban és minden nehézség nélkül elérte a Szájúdzsa útját. Hogy Sisupál ilyen kiváltságban részesült, ez nem csupán mese. Mindenki szeme láttára történt, tanukban nem volt ilyen. Hogyan történhetett ez? Judhisztira Maharádzs nagyon csodálkozott. Om Agyanat Mirandasya Agyanam Jana Shalakaya Chakshuru Mithamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Még egyszer felolvasom. Hogyan hatolhatott oly könnyedén Sisupál és Dantabakra sok-sok kiválóság jelenlétében Krisna testében, akinek természetét olyan nehéz elérni? Sajnos nem tudtam, mit lenne az előző leckéke, nem tudom Sisupálról és Krisnával kapcsolatáról milyen mélyen volt szó, vagy mi volt arról említve.
Annyira nem? Úgy elmondták, hogy mi volt a kapcsolatuk, hogy többnyire gyalázta, meg ilyesmi.
Egy Krisnának volt az unokatestvére, ugye Sisupál. És volt a Rukmini Dévis sztori. Ugye Rukmi volt Rukmininek a bátyja, és ő azt szerette volna, hogyha Sisupál veszi el a húgát, Rukminit. És ugye Krisna pedig jött és elrabolta Rukminit. És tudjuk azt, hogy ugye Sisupál gyermekkorától fogva, akkor csak így ki nem állhatta Krisnát, és ahol meg tudta ragadni a lehetőséget, akkor mindig ellenségként fordult felé. És folyamatosan gondolt rá, folyamatosan meditált Krisnán, de egy negatív módon, szóval sosem pozitív módon, hanem mindig negatív módon, de mindig Krisnán meditált. És amikor történt ez, hogy ugye Rukmini akkor végül a Krisnánál kötött ki, akkor Sisupálnak ennél már nem kellett több, szóval ez volt az utolsó csepp a pohárban. És ugye tudjuk, hogy amikor volt a Rajaszúja áldozat, akkor Judhisztira Maharádzs lett a világnak az uralkodója, akkor ott volt egy argya felajánlás a végén, ezzel zárul az áldozat, hogy van egy ilyen végső felajánlás, és ki kell választani azt, hogy ki a legemelkedettebb személy a gyülekezetben, és neki kell felajánlani ezt az argyát. És mindenki egyetértett abban, hogy Krisna az. És Sisupál akkor igazából elkezdte ott szállt, akkor már nem bírta tovább, akkor csak így fölállt, és akkor így mondta, te csak egy tehén pásztor fiú vagy, és lopsz, és hazudsz, és rabolsz, és minden, és így mondta. És akkor ugye Krisna türelmes volt, akkor csak így várt, mert ugye, mivel rokoni kapcsolat fűzte hozzá, az anyukájának, Sisupál anyukájának Krisna tett egy ígéretet, hogy el fogja viselni Sisupálnak a sértéseit, de csak akkor, vagy csak addig, amíg el nem érik ezek a sértések a százas számot. Szóval volt egy ilyen fordulópont a történetben, és amikor megvolt a 100 sértés, akkor amikor Sisupál mondta a 101-et, akkor jött a csakra, és egyből levágta a fejét. Szóval akkor Krisna így egy szempontból elpusztította őt. És ez nagyon érdekes, hogy Srila Prabhupád írja egy másik magyarázatban, hogy ugye Krisna miért jelenik meg ebben a világban. Ugye, hogy megvédelmezze a baktákat, és elpusztítsa a démonokat. Ugye, jadá, hogy korszakról szó korszakra, akkor különböző okokból, hát ezen okokból, akkor Krisna mondja, hogy alászállok ebbe a világba. És Prabhupád mondja, hogy igazából ez csak egy feltételekhez kötött látásmód, amikor azt gondoljuk, hogy ez két különféle dolog. Szóval amikor azt gondoljuk, hogy megbüntetni és felszabadítani, ez két dolog, mert hogy igazából ez egy dolog, ez a két tett Krisna szempontjából igazából ugyanaz, mert az ő szempontjából ugyanúgy adja a kegyét. És ugye itt is azt láthatjuk, ami Judhisztira Maharádzs is úgymond értetlenkedik, vagy úgy megdöbbenve áll az események előtt, hogy Hát hogy történhetett ez? Szóval, pontosabban ugye, hát Yudhisthira Maharaj, gondoljuk, hogy igen, ugye itt most Pariksit Maharajról van szó, hogy hogyan hatolhatott olyan könnyedén Sisupál a sok kiválóság jelenlétében Krisna testében. És akkor mondja, hogy ez az eset, ez nagyon csodálatos, és olyannyira, hogy értelmet is megzavarta. És akkor, akkor kér úgymond felvilágosítást. És akkor Srila Prabhupád itt magyarázza az egésznek a háttértörténetét, mert lehet, hogy akkor most értjük azt, hogy miért volt ez a fajta ellenségeskedés egy szinten, ugye Sisupálban Krisna iránt, de ennek van egy sokkal mélyebb háttere, hogy Sisupál és Dantavakra, ugye Dantavakra testvére volt, két démon voltak, ők Hajdanán Jaya és Vizsály voltak a lelki világban, ők a Vaikuntha ajtón állói, és ugye egyszer sértést követtek el, és emiatt akkor meg kellett születniük démonként ebben a világban. És ők igazából egy szerepet játszottak, és egy ilyen módon akkor részt vettek az Úrnak a keftelésében. Itt a Bhagavad Gita-ban. Itt a 7. fejezetnek a 25. versében. Krisna mondja, hogy én sosem nyilvánulok meg a balgák és az értelem nélküliek előtt. Számukra rejtve maradok belső energiám által, így nem tudják, hogy megszületetlen és tévedhetetlen vagyok. Persze tudjuk, hogy Sisupál és Dantavakra, hogy Jaya és Vijay, ők az Úrnak a baktái, szóval ők nem a balga és nem az értelem nélküli kategóriába tartoznak, de Prabhupád itt a magyarázatban mégis őket említi, vagy mégis Sisupálnak a példáját hozza fel. Prabhupád itt arról beszél, hogy amikor Krisna itt volt a Földön, akkor ő nem volt mindenki számára látható. Szóval, amit most úgy elég nehéz elképzelnünk, nem? Vagy úgy elég nehéz úgy belegondolnunk, hogy itt van egy, vagy csak abban belegondolva, hogy itt van egy kékszínű ember, nem? Szóval, ez úgy azért feltűnő, nem? Kékszínű ember, sárga dótiban, pálmatollal a fején. És ugye erről írnak a szentírások, hogy akkor ez mit jelent. És ezt nem észrevenni, azért ahhoz kell. De tehát az már beletartozik ez a balga és értelem nélküli kategóriába. De hogy mégis, amikor Prabhupád itt mondja, hogy a kuruk tanácsában például, amikor Sisupál ellenezte, hogy Krisna tanácskozás vezetőjének válasszák, Bhishma Krisnát támogatta és kijelentette, hogy ő a legfelsőbb Isten. És Sisupál ezt nem volt hajlandó elfogadni, hiszen nem tudott ezzel az elképzeléssel azonosulni, nem ment be a fejébe. És akkor itt mondja Prabhupád, hogy az igazság szerint nem volt mindenki számára látható. Mi alatt itt járt, csupán néhányan értették meg, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval ez úgy, hát úgy, főleg mondjuk abban az időben, szóval akkor még sokkal, akkor még nem kezdődött el úgy a Kali Yuga, mint ahogy most tombol. Ugye mindaddig, amíg Arjuna unokája, ugye Pariksit Maharaj uralkodott, és ő nem hagyta el ezt a világot, addig Kali úgy nem annyira tudott labdába rúgni, szóval nem volt neki egy tere a cselekvésre. Kapott helyet, ahol tud létezni, ugye ahol arany van, és ezek a dolgok, de nem tudta úgy kifejteni a befolyását, vagy úgy elindítani a Kali Yugának a valódi folyását. És ugye ez még azelőtt történik. Szóval Sisupál az még, itt még ugye meg se született sem Abhimanyu, ugye Arjunának a fia, Pariksit Maharaj még terpesen volt véve. Ugye. Szóval itt még nem volt Kali Yuga. És mégis akkor lehet látni azt, hogy Prabhupád mondja, hogy annak ellenére, hogy Krisna itt járt az emberek között, akkor mégis kevesen ismerték őt fel. És akkor föltehetjük a kérdést, hogy most akkor vajon, ugye itt van Isten, ugye mondják a szentírások, hogy ebben a korszakban ugye két inkarnáció van az Úrnak, van a Szent Név és az Arcsa Vigraha forma, és hogy ők nem csak, hát ezt még egy bakta mondta régen, hogy remélem nem értitek úgy, hogy sértő, hogy kerti törpék, szóval nem szobrok, nem kerti törpék, nem csak ilyen márvány bábuk, hanem ők igazából Isten. Szóval igazából Góra és Nitáj. És amikor a Szent Nevet énekeljük, akkor abban ugyanúgy ott van Krisna. Mert Isten ő abszolút, ő nem különbözik nevétől, formájától, kefteléseitől. Csak hogy a kérdés az, hogy mi a képesítésünk arra, hogy mi észre tudjuk venni őt. Mert ugye itt látjuk azt, hogy Sisupál, akkor nem vette észre. És ugye a kérdezőnek az aggódottsága abból fakad, hogy jó, mert ez egy tiszta sor, hogy akkor aki úgy értette, hogy Krisna Isten, értette, hogy ő a legfelsőbb úr, és értette azt, hogy mi a helyzete, és egy ilyen módon meditált rajta, akkor Krisna adta a kegyét, és elérte őt. De hogyha valaki nem fogadta el, hogy Krisna Isten, nem fogadta el ezeket a dolgokat, akkor mégis ez hogyan van. És ugye itt egy picit tíz versen arrébb, akkor Narada Muni itt magyarázza, hogy kedves Yudhisthira király. Akkor itt magyarázza, hogy a gopik érzéki vágyait miatt, Kamsza a félelme miatt, Sisupál és a többi király az irítség miatt, a jaduk a Krisnához fűződő rokoni kapcsolatuk miatt, ti pándavák a Krisna iránti nagy szeretetetek miatt, mi közönséges bakták pedig az odaadó szolgálatunk miatt nyertük el Krisna kegyét. Szóval akkor különböző okokból lehet megkapni Krisnának a kegyét, attól függően, hogy valaki milyen helyzetben van, és Prabhupád itt a magyarázatban mondja, hogy az emberek saját erős vágyuknak megfelelően, amit bávának neveznek, a mukti különféle formáit érik el. Szóval a vágya az, ami meghatározza azt, hogy Krisnát meg tudjuk-e közelíteni, vagy milyen módon tudjuk megközelíteni. Ugye az a fajta felszabadulás, amit Sisupál elért, az egy bakta számára nem kielégítő, mert beleolvadni Krisnának ebbe a személytelen sugárzásába, arra nem vágyik egy bakta, mert az nem ad boldogságot, és ezt Prabhupád itt mondja a magyarázatban is, hogy egy ideig maradtak csak ott, majd utána elérték a szárukja és a szárukja felszabadulást. Ez azt jelenti, hogy rupa, hogy ugyanezt a formát elérték, és a lóka az pedig az, hogy ugyanarra a bolygóra kerültek, amilyen az Úr él. És a lényeg az, hogy az a képesítés, hogy mi tudjuk látni az Urat, és meg tudjuk őt érteni, ahhoz nekünk az Úrnak a baktáival kell válnunk. Ugye mondja Krisna ezt, hogy mert Arjuna kérdezi, hogy hogyan tudom ezt megérteni. És Krisna mondja neki, hogy a legfelsőbbel való kapcsolat ősi tudományát azért mondom el ma neked, mert a baktám és a barátom vagy, és a tudomány transzcendentális rejtélyét szintén emiatt érteted meg. Szóval Krisna egy rejtély. Ugye Krisna, ő mindenkit ismer, és mindenről tudatos, ismeri a múltat, a jelent és a jövőt, mindenkivel van egy egyéni kapcsolata, és mindenkit ismer, de Krisnát nem ismeri igazából senki. Hogyha Krisna szeretné, akkor Krisna képes magát feltárni baktái előtt. De ennek van egy mértéke, vagy van egy mércéje. Az pedig attól függ, hogy nekünk mi a vágyunk, és nekünk mi a hozzáállásunk, vagy mi a törekvésünk. És mennyire vagyunk hajlandóak az Úr baktájává válni. És ugye láthatjuk, hogy baktának lenni, ez több tényezőből áll össze. Szóval ez nem csak egy ilyen dolog, hogy akkor nem tudom, csak végzem a szadanámat, vagy csak végzem a szolgálatomat, vagy csak szolgálom a baktákat, vagy csak ez, vagy csak az, vagy csak olvasom a szentírásokat, hanem ezeknek az együttese. Ugye az odaadó szolgálat végzése az több lábon áll. Pontosabban inkább úgy mondom, hogy a lelki életben való fejlődésünk az több pillére nyugszik. Ugye Sadhu Sangha Námakirtan Bhagavata Shravana Mathura Vasasi Murtira Sadhaya Sevana. Társulni a baktákkal, ez az első és legfontosabb dolog, és utána ebből ki fog az bontakozni, hogy akarunk hallani, akarunk olvasni szentírásokat, akarjuk énekelni a szent nevet, akarjuk szolgálni az Istenség legfelsőbb személyiségét, valamint akarunk majd szent hely közelében élni, vagy szent helyen élni, vagy rendszeresen látogatni szent helyeket. És igazából akkor nekünk ezt egy rendszerbe kell látni. ugye nem elég az, hogy mondjuk csak egy valamit kiemelünk ezek közül, és akkor azt mondjuk, hogy engem nem érdekel a bakták társasága, nem érdekel a multimád, de semmi nem érdekel, majd én otthon leülök, és majd jól elolvasgatom a szentírásokat, és akkor majd ebből elérem a tökéletességet. Ugyanúgy nem jó az, hogyha valaki azt gondolja, hogy oké, én nem csinálok semmi mást, akkor csak leülök egy fa alá, és akkor csak éneklem a szent nevet egész nap. És akkor nem kell hozzá olvasnom, nem kell hozzá szolgálatot végeznem. Aztán azt mondják a szentírások, hogy egy szempontból ez egy tökéletes állapot, de Kali Jugában nem biztos, hogy erre bárki képes lenne. Vagy hát nagyon kevesen vannak azok, és nem ez a standard folyamat, amit ugye Srila Prabhupától kaptunk. Mi egyfajta goscsánani hangulatot kaptunk, ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a saját bhajanunkat végezzük, vagy a saját lelki fejlődésünkre figyelünk, és abban merülünk el. Ugye ez része a folyamatnak, de ezen kívül akkor nagy hangsúlyt és figyelmet fordítunk arra, hogy hogyan tudjuk ezt átadni másoknak, és hogyan tudunk segíteni másoknak szintén a lelkiletben való fejlődésben. Szóval nem lehet csak egy részét kiemelni az odaadó tetteknek, hanem mindegyiket kell párhuzamosan gyakorolni. És amikor ezeket gyakoroljuk, akkor abból jön egy hangulat, abból jön egy megértés, és abból jön egy kapcsolat Istennel. És ez a kapcsolat, ez a szolgálaton alapul. Mindaddig, amíg az Istennel való kapcsolatunkat ezeken a tetteken keresztül, akkor próbáljuk az élvezeten keresztül kifejezni, vagy az élvezetet próbáljuk behozni ebbe a kapcsolatba, addig az a kapcsolat igazából nem fog működni. Ugye, hogyha úgy ölünk le mondjuk japázni, hogy azzal nem Krisnát akarjuk szolgálni, és nem fejlődni akarunk általa, hanem csak valahogy próbáljuk elütni az időt, hogy menjen el minél hamarabb, és közben mindent csinálunk, és mindenkivel beszélgetünk, és megszervezzük a napunkat, és mindent csinálunk, hogy valahogy elteljen az idő, és próbáljuk úgy az elménket úgy lefoglalni, miközben kénytelenek vagyunk ugye még a Hare Krishna mantrát is énekelni, akkor ez nem fogja adni a kívánt eredményt. Mert nem fogja adni a kapcsolatot Krishnával. Miért? Azért, mert fönntartjuk azt az élvező mentalitást, hogy én mindig élvezni akarok. Ugyanígy mondjuk, hogyha valaki végzi a szolgálatát, és ő nem fókuszál, akkor ő képtelen abban igazából elmerülni. És lehet, hogy a szolgálat nem egy könnyű dolog sok esetben. Mondjuk például kimenni könyvet osztani, vagy emberekkel beszélni, szervezni dolgokat, az nem mindig egy könnyű dolog. Vagy nem mindig könnyű mondjuk egy 50 fokos konyhába főzni, nem mindig könnyű, nem tudom, 10-12 órát lenni egy recepción, szóval ezek nem könnyű dolgok. De még mindig a hozzáállásunk az nagy mértékben meghatározza azt, hogy mit fogunk kapni abból. Hogyha úgy vagyunk vele, hogy ezt úgyse szeretem csinálni, és csak elegem van belőle, és akkor legalább az elmém, hogy legyen boldog, akkor nem leszünk elégedettek. Mert lehet, hogy valahogy eltelik az idő, de az a kapcsolat, ami benne van, a Krisnával a kapcsolat, az nem fog tudni fejlődni, vagy ezt nem fogjuk tudni ápolni ezen a fajta hozzáálláson vagy odaadáson keresztül. Na, amikor csinálunk valamit, akkor nekünk kell az, hogy arra összpontosítsunk és figyeljünk. Amikor ott van ez a figyelem, akkor egyrészt sokkal hatékonyabbak vagyunk, szóval ez egy sokkal, sokkal kedvezőbb dolog, amikor rövidebb idő alatt, vagy rövidebb idő alatt meg tudjuk csinálni ugyanazt, vagy pedig ugyanazon idő alatt nagyobb eredményt tudunk felajánlani Krisnának. És amikor ott megvan ez a fajta fókusz, vagy megvan ez a fajta figyelem, akkor ez egy sokkal mélyebb kapcsolatot ad Krisnával. És akkor abból jön egy másfajta íz, mint amikor csak próbáljuk a saját élvező hangulatunkat belevinni a szolgálatba. Aztán nyilván az is fontos, hogy valaki azt csinálja, ami a természetének megfelelő szolgálat, mert hogyha nem azt csinálja, akkor hosszú távon nem fog tudni ízt meríteni, nem fog tudni elmerülni. Szóval ezt úgy meg kell találni, és úgy ki kell puhatolni, meg úgy az embernek meg kell ismerni önmagát, hogy mi az ő természete, és mi az, amit ő akar csinálni, de még mindig nekünk nagyon fontos az a hangulat, hogy hogy mi oda akarjuk magunkat adni Krisnának. És Sisupálnak nem az volt a hangulata. Sisupál ő élvezni akart, és Krisna ennek az élvezetnek az útjába állt. Ugye ellopta a jövendőbelét. Például ez egy komoly dolog. És a Bhagavatam 10. éneke leírja azt, hogy amikor valakinek már van mondjuk egy mennyasszonya, akkor már igazából arra a személyre úgy tekint, mint a feleségére. Szóval, és akkor úgy tekint rá, mintha az övé lenne. Szóval akkor már nagyon erősen ott van ez az én enyém. Ugye akkor a csomó már úgy meghúzatott, akkor már úgy az meg van kötve. És lehet, hogy még nem volt konkrétan a felesége Rukmini Sisupálnak, de olyan fájdalmat érzett azáltal, hogy nem is lehetett az övé, mintha a feleségét veszítette volna. És ugye akkor mindenhogy gondolt Krisnára, csak nem szeretettel és odaadással. Aztán ugye még az is felszabadulhat, aki mondjuk egy Sisupál helyzetében van, és mindig gondol az Úrra. A Kamsa is akkor felszabadult, ugye Krisna személyesen ölte meg. De egy bakta számára ez a fajta felszabadulás az nem kielégítő. Ez nem adja azt az élményt, amire egy bakta igazából vágyik. Mert a bakta vágyik az Úrral való szeretetteljes kapcsolatra. És vágyik arra, hogy ki tudja fejezni az önzetlen és tiszta irigységtől mentes odaadását. És ennek érdekében akkor hajlandó arra, hogy átmenjen egy szigorú tisztító folyamaton. És amikor valaki hajlandó erre, akkor az Úr a gyógyszert az személyesen adja be. Ugye van egy ilyen gyönyörű magyarázat, 10. énekben, 10.14.8. Amikor lehet arról olvasni, hogy a lelkéletben való fejlődés során neki meg kell tisztulni. Mert aki el akarja nyerni az Úrnak a társaságát, ugye Krisna a legtisztább, hogyha szeretnénk az ő közelébe kerülni, akkor nekünk is meg kell tisztulni. És mondja a vers magyarázatában Prabhupád, hogy ez olyan, mint amikor egy tisztító tűzön kéne megtisztulnunk, és ez nem egy kellemes folyamat, de ha bár nem tűnik kellemesnek, mégis nagyon kedvező, és ezt a gyógyszert az Úr saját kezűleg adja be. Szóval akkor Krisna annyira kegyes, hogy azok számára, akik hajlandóak fejlődni az odaadó szolgálatban, hajlandóak változni, akkor Krisna személyesen segít. És amikor ez a fajta kapcsolat az Úrral ki tud alakulni, akkor lehet, hogy az lelkélet során vannak nehézségek, vagy vannak döntési helyzetek, de akkor, még hogyha nehéz is, akkor mindig tudunk jól dönteni, vagy mindig tudunk jó hangulatban lenni. Mert lehet, hogy anyagi szinten az feltételezi, hogy nekünk meg kell fogni az elménket, hogy lemondást kell végezni, hogy nehézséget kell vállalni, de még mindig Krisna ezt azzal viszonozza, hogy lelki boldogságot ad számunkra. És akkor egy ilyen módon, még hogyha a lelki életben való fejlődés a tisztulás szakaszában nem egy rögöktől mentes folyamat, vagy nem egy ilyen természetesen zajló folyamat, hanem sokszor egy rögös út, de még mindig akkor azáltal, hogy ott van Krisnával ez a kapcsolat, és látjuk a változást, látjuk a fejlődést, látjuk, hogy hogyan haladunk közelebb az Úrhoz, akkor ebből jön egyfajta íz, ebből jön egyfajta boldogság, ami lelkesíti a baktát arra, hogy haladjon tovább ezen az úton. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése, hozzáfűzése, észrevétele?
Sajnos elmondanatlan, hogy nem emlékszem össze, hogy a Sisupál és Krisnának a családi kapcsolat, hogy kinek volt ő a fia, hogy a tesókjuk, hogy honnan lesz.
Egy 9. éneket kérhetnénk most, honnan gyorsan. van a 24. fejezetnek a bevezetőjében ilyen családfeleírás. És ez egy elég bonyolult. Ugye itt van arról szó, hogy Vasudev feleségül vette Devakának mind a 7 leányát. Ugraszinának 9 fia volt: Kamsa, Sunama, Nyagrodha, Kanka, Sanku, Suhu, Rashtrapala, Drishti és Tushtiman, valamint 5 leánya: Kamsa, Kamsavati, Kanka, Shurakhu és Rashtrapalika. Vasudev öcsei feleségül vették Ugraszina összes leányát, és akkor itt van arról szó, hogy Vrithasarna feleségül vette Shura Shutadeva nevű leányát, akinek méhéből megszületett Dantavakra. Drishtaketu feleségül vette Shura Shutakriti nevű lányát, akinek 5 fia született. Jayasena feleségül vette Shura Rajadhevhi nevű leányát. Chedi Desha királya, Damagosa Shura Shutashrava nevű lányát vette feleségül, és az ő fia volt Shishupal. Szóval itt a kapcsolat az úgy Vasudevan keresztül van, és akkor kicsit jobban bele kellett volna, hogy mennem a családfába, hogy ezt tudja magyarázni, de az biztos, hogy unokatestvérek. Szóval mindenképpen unokatestvérek. Ebből ki lehetne bogarászni pontosan, de bocsánat, ezt most nem mentem úgy jobban bele, de itt megtalálható. Hogyha valaki úgy konkrétan el tudja magyarázni, akkor más.
Én pont azt szeretném megkérdezni, hogy nem értem, hogy nyilván a magadatomban több célt teljesítenek a példák, de hogy most így a pont az, hogy Krisna nem része vagy. Ez a példa meg pont úgy tűnik igaz, hogy abból a szempontból, hogy egy démonikus személyi felszabadítottakról legyünk, viszont ugyanakkor ez egy olyan speciális démonikus személy, akinek ugye van egy saját kapcsolata Krisnával, szóval, hogy most ez nem kavar be, ez egy kicsit, hogy most ez egy más démon, és viselkedik Krisnán, azt is felszabadítja, vagy ez pedig küld a pokolba, mert az pont az nem a rész a hajlóságban, csak a pokolba küldi azokat, akik ellenségek vele szemben. De nem tudom, most ez most egy kicsit olyan túl sok szempontból lehet, hogy ezeket a példákat, ez egy speciális szempont.
Jó, nagyon szép kérdés, köszönjük szépen. Ugye érdekes, hogy Srila Prabhupád is mondja a magyarázatban ezt, hogy itt van egyfajta részrehajlás, és ugye Yudhisthira Maharaj is ezt nem értette, hogy ez most honnan jön. Mert ugye elvileg a sásztrák azt kijelentik, hogy aki gyalázza a legfelsőbb urat, akkor ő még hosszabb ideig kell pokolban lennie, mint egy olyan személynek, akik brámanák tömegeit pusztította el. És ezért az egy komoly dolog, szóval brámanát megölni, ez nem egy könnyű dolog. És brámanák tömegei elpusztítójához képest hosszabb ideig kell a pokolban lennie annak, aki az urat gyalázza, akkor azt úgy értetjük, hogy ez egy komoly, komoly büntetés. És mégis, akkor itt mondja, hogy nyomban, és minden nehézség nélkül érte el a Szájücse Muktit. És ugye erről szól, hogy hogyan történhetett ez, és majd a következő versek erről fognak szólni, vagy ezt fogják ecsetelni. Ugye Narada Muni akkor fog magyarázatot fűz, vagy akkor fogja ezt magyarázni. És ugye itt van az, amit már picit említettem a magyarázatban, vagy amikor beszéltem, hogy ugye jadájadájadarmaszja, hogy az úr több okból jön el. A mi szempontunkból ez lehet, hogy különbözőnek tűnhet, hogy akkor valakinek kedvez, valakinek meg árt, vagy valakit elpusztít. De az úr szempontjából csak egy dolog történik, hogy adja a kegyét. Szóval ez a mi feltételekhez kötött látásunk, amikor azt gondoljuk, hogy az Úr valakivel részrehajló. Ő mindig egyenlő, és mindig mindenkivel egyenlően bán, és hogyha látszólag valakit büntet, vagy látszólag valakit kedvező helyzetbe emel, akkor az az ő kegyének a megnyilvánulása. Nem tudom, hogy bakták mit gondoltok erről. Nekem ennyi ötletem volt, vagy ennyi gondolatom volt ehhez.
Én azt mondom, hogy ez igaz, csak ez egyszerűbben is nem. Egy egyszerű például könnyebb ezt elmagyarázni, mint egy ilyen bonyolult példával. Szóval én azt nem értem, hogy akkor miért nem egy egyszerű példával magyarázzák. Mert itt aztán bejön olyan a képbe, ahol aztán már más szempontok is van.
Ez egy nagyon jó kérdés, van valakinek esetleg ötlete, hogy amikor itt van egy elv, amit próbálom simát vágogatom tisztázni, akkor miért nem egy egyszerű példán keresztül teszi mindezt, hanem egy olyan példán keresztül, amiben több tényező is jelen van. Gyuri?
Azt tippelném, hogyha egyszerű téma, akkor csak simán ellene rendezve a kérdés, és akkor más gondolat nem ébredne. Így meg, hogyha egy bonyolultabb példa van, akkor az sok más kérdésre is választ ad.
Meg felveti a további kérdések feltevésének a lehetőségét, mert ugye a simát vágogatom, az kérdéseken keresztül bontakozik. Mohamprabhu? Ja, ezt nem, bocsánat.
Jelentkeztem csak, hogy...
Nekem ennyi.
Hogy azt sokszor halljuk, hogy szeret Sukadev Goszvámi ilyen a hallgatójához, tehát Parikszit Maharajhoz közeli példákat említeni, tehát egyébként többször is látjuk ezt, és hogy hát végül is itt akkor a nagy bátyáról van szó, vagy hát hogy mondjam, tehát hogy egy rokonról van szó. Krisna is és Sisupál is ők elég közeli kapcsolatban. Ez is hallgató Sisupál tetteiről, Parikszit Maharaj ismerte őt úgy a családon belül, és akkor ez ugye egy közeli példa. A másik persze engem legalábbis nem zavar, mert az, hogy Krisnának az unokatestvére volt Sisupál, vagy hogy most akkor azért ért el a felszabadulást, mert Jai vagy Vijay, nem tudom, hogy melyik, hanem úgy egyértem, hogy ez egy démon volt, de mivel Krisna ölte meg, ezért elérte a felszabadulást. Engem nem gondolom, hogy biztosak azért érte el a felszabadulást, mert amúgy családtag volt, vagy azért, mert pont ő már Vijay volt, hanem azért, mert utána ő nem volt se családtag, se semmi, és ő is elérte. Mert Finávarta is, meg a Gászura is. Tehát szerintem itt most csak egy démon mondott, aki úgy közel áll a családhoz, és közel áll a Parikszit Maharajnak, ugye az ismeretségéhez. Nekem az utat eszembe.
Nagyon jó, köszönöm szépen. És így?
Hogy ez hanyadik születése volt? Hanyadik démoni születés volt?
Harmadik.
Én nekem ez utat eszembe, hogy ugye ott választhatod, hogy három démoni születés, vagy hat bakta. És mivel azt választottam, ami az Úrnak közelebb állt a szívéhez, tehát hogy eljött, hogy harcoljon vele, ezért szerintem ez is így sokat nyomott a dolog.
Igen, nekik volt egy ráadás születésük is, azt tudod.
Melyik?
Volt egy ráadás születés. Egy plusz egy. A Góra Lillában is megszülettek. Hát, Jagály és Madály.
Jagály, Madály, hogy téma.
Azt hittem, hogy ez benne volt a háromban.
Az az oké.
Sorolt fa. Irányakasik a irányáksa, rá van a gombakarna és is sokat adtak, és akkor
próbáltam visszakeresni jegyzeteimet Maharanyamat, hogy ennyire szépen beszélt egyszer arról, hogy melyik démon, melyik anartát képviseli, és hogy akkor ennek van egy sorrendje, hogy akkor ezeket hogyan tudjuk elpusztítani. De erről most már nem fogunk beszélni.
Egy gyorsabb névvel. Hogy nekem ez nagyon, egy dolog nagyon tetszett, bocsánat, hogy ez most
be.
De hogy ugye Krisna szársértés, és akkor mondta, hogy szársértés, de az azt jelenti, hogy addig az összes sértésre emlékezett. Mert akkor nem tudná, hogy mikor jön el a száz. Tehát addig észbe kellett tartani az összes többi, szóval úgy
Krisna... De legalább számolni kellett.
Igen, úgy Svajam Bhagaván, hogy ezt így számon tartja, hogy megsértünk valakit. Az Úrcsitanyáról, meg az Úrnityánandáról meg azt halljuk, hogy nem fogadnak el sértést, meg mindig megbocsátanak. És hogyha az Úrcsitanyá még el is fogadja a sértést, akkor is az Úrnityán, hogy kimagyarázza, hogy ez nem is úgy volt, meg hogy igazából ezzel ő valójában dicsőített téged, és nem is értés. És hogy milyen érdekes, hogy mi ugye a kettő hangulatot egyszerre imádjuk rád, és Jámot is, mert ugye az Jáma Szundar, ő Krisna, Svayam Bhagavan, és persze nem különbözik tőle az Úrcsétanya, de mégis ugye, hogy milyen, nekem nagyon nagy mázlim van, hogy itt lehetek az Úrcsétanya menedékében, mert ő nem számolja. Pedig én már 100 fölött vagyok szerintem. És ez
nem vagy ez a egyedül.
Csak ezt gondoltam érdemes hangsúlyozni.
Utolsó.
Persze nagyon rövid, csak annyi, hogy ha jól emlékszem, mondtad az elején, elérték a szárúk és szállók a
felszabadulást.
Elérték a szárúk és szállók a felszabadulást. Ez vajon a végső, vagy a harmadik, és akkor utána fordultak vissza az Úrcsétanyához. Erre tudunk valami?
Fogalmam sincs. Valakinek van ötlete, hogy ez vajon hogy történhetett, hogy akkor ők igazából visszatértek az eredeti helyzetükbe, és akkor az Úr megkérte őket, hogy akkor lenne plusz egy misszió. Vagy...
Ezt a gondoltam, mint Pából, hogy elérkezett a lelki dolgóra, és akkor a váltó, és akkor látta, hogy vakták, önnek mennek, tehát önnek ki a lelki világba, mennek az anyagi világba, vállalni a szolgálatot, ennek megfelelően mindent, aminek visszamegy. Gopakumar már látta, hogy ott a Vaikuntha vászak azok jönnek le az anyagi világba, és amikor megy egy inkarnáció, akkor mennek vele szolgálni, hogy előkészítik. Tehát, hogy az, ebből a szempontból valószínűleg visszament, hát nem mondom valószínűleg, de lehet, hogy hazamentek, csinálták a szolgálatokat, aztán amikor az Úrcsétanya jött, akkor pedig bevállalták azt is.
Csak az emeletekben nem elég félrejtettél egyetlen mondat, hogy én azt hittem, hogy is kell a javítsatok, hogy ők akkor Vaikuntha vászik voltak, de azt hiszem, hogy hittem, hogy ha az Úrcsétanya voltak, akkor nyilván Krisna prémát kaptak, mint mindenki, aki az Úrcsétanya körül volt, hogy akkor ez most hogy van, hogy alapban oda mentek, vagy Vaikunthára mentek volna vissza, és menet közben, vagy Vaikunthára mentek, és onnan mentek, mondjuk Golokára, vagy egyáltalán nem mentek Golokára.
Podcast.
Jó kérdés.
Mindenki Golokára kész vesz az Úrcsétanya kezdelésére. Ez a morális utas, hogy Golokára, mert oda való nem szeretne úgy jönni. Szóval az, hogy ott azt képviseli, vagy ott azt megkapja, az nem azt jelenti, hogy neki megszűnik a szvarupája, mint Hanumán és Kompán, ez többi Hanumán, hanem nem tudom, te egy pár szörfiú lesz. Az nem mondom.
Ezt is hallottam, hogy amikor valaki itt eléri a tökéletességet a Góra Lillába, akkor egyszerre lesz jelen az eredeti helyzetében és a Góra Lillába.
Igen.
Ami egy különleges dolog. Köszönöm, te rácsimat vágottam. És leprabukálni. Itt áll Góra Prima.
Góra.